magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
Mónika vagyok.
Helga vagyok.
Emese vagyok.
Zsófi vagyok.
Viborka vagyok.
Hát ti kik vagytok?
Írva lányai.
Éva lányai. Műsor nem csak nőknek.
Szervusztok, kedves lányok, jó napot kívánok, uraim! Cap Ágnes vagyok, és technikus kollégámmal, Szigeti Marcival ismét szeretettel köszöntünk minden hallgatót. Elmondom gyorsan a telefonszámainkat, hát ha közben a nagy beszélgetés közepette el fogom felejteni. 489-09-99, 0630-228-98-00. És nem tudom, hogy azért-e, mert ünnep következik, vagy azért-e, mert kicsit elegem van most már a politikából, vagy azért-e, mert mindig is úgy gondoltam, hogy az egyes ember minden, az egyes ember a saját életében, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között él, lehet derűs, lehet bölcs, lehet vidám. A mai műsor arról szól, hogy hogyan kellene élnünk, hogyan lenne jó élnünk. Nem is tudom, majd eldöntik. Az a lényeg, hogy megkérem én most a két gyönyörű hölgy vendégemet, hogy mutatkozzanak be. Egyrészt azért, mert kíváncsi vagyok, hogy a hangotok is annyira hasonlít egymáshoz, mint az arcotok. Másrészt pedig nem áll szándékokban elárulni, hogy mi lesz a mai témánk.
Hát én Fekete Klára vagyok, és én már szerepeltem itt egyszer a rádióban a hordozásról, illetve a babával, gyerekkel való kapcsolattartásról beszélgettünk akkor, ami nekem nagyon bejött az én kislányommal.
Ha emlékeznek a hallgatók, akkor itt arról volt szó, hogy a kicsit jobban kéne a természeti népek tapasztalataiból okulnunk. Igen, nem pedig a modern európai távoltartással nevelni a gyerekeinket.
Így van, és akkor én most elhoztam magammal az unokatestvéremet, és hát mert ő egy olyan életművész, és őt úgy nagyon sokan szokták irigyelni emiatt, ahogy ő tud élni, és most itt nem gazdagságról, vagy bármi ilyen olyan általánosan irigylendő dologról van szó, de azt majd akkor átadnám neki a szót, és ezt elmondja.
Köszönöm szépen, még egyszer köszönöm szépen a meghívást. Nagy Hilda vagyok, festek, idegenvezetéssel is foglalkozom, tehát emberekkel, emberek között vagyok, és hát így az évek során a tapasztalataimmal, amiket úgy tanultam az élettől, megállapítottam, hogy minden a mi kezünkben van, a sorsunk.
Mindig ilyen mosolygós és színes vagy, még a ruhád is, az arcod is, a mosolyod is, minden.
Igen.
Igen.
Igen, ezt sokan mondják, hogy olyan napsugaras, olyan napsugaras. És én külföldön élek, talán az is hozzászámít, hogy a tenger világában, a mediterrán, spanyol, görög szigetek, talán ez is, hogy innen így importálom a napsugarat, még télen is. És hát a festményeimben is a fő motívum a napsugár.
Klári, mi volt az, amiért ajánlottad Hildát, hogy a minta, a követendő dolog mi az ő életében? Miért gondoltad azt, hogy jó lenne, ha őt többen is megismernék?
Hát, mert szerintem ő úgy, hát szóval azt látom Hildánál, hogy ő úgy él, hogy mindig azt csinálja, amit szeret. Mindig oda megy, oda utazik, és ott él, ahol szeret, mert ő nem egy helyen él tulajdonképpen, hanem ő mindig, ha milyen munkája van, akkor oda utazik, ha máshol van munkája, oda utazik, és ott annyira meg tudja találni a maga helyét mindenhol és bárhol, mert most már nagyon sok helyen lakott és élt, ami szerintem fantasztikus, tehát hogy neki annyira van egy ilyen belső biztonsága és egy belső nyugalma, harmóniája, ami, hogy neki tök mindegy, hogy most hol lakik, persze, és nem azt mondom, hogy minden tökéletes és minden csuda jó, mert mindig vannak itt is, ott is apró problémák. De azon mindig túllendül, megoldja, tovább lép, azt is megoldja, és gyakorlatilag neki nincsen, amit így mindenki szokott kérdezni, hogy neked nincs egy állandó állásod, nincs egy állandó fizetésed, és akkor honnan tudod, hogy te a jövő hónapban meg fogsz élni? És ez szerintem világunkban annyira különlegesnek számít, hogy őt az nem érdekli, tehát hogyha éppen munkanélküli, akkor bemegy a munkanélküli hivatalba, és akkor azt is elintézi, és akkor ott addig munkanélküli. Amikor lesz munkája, akkor... Tehát, hogy ezen is annyira túllendül, és annyira nem problémaként éli ezt meg, hanem hogy ez az élet. És annyira szereti az életet, és annyira tudja jól élni, hogy igen, éppen ma délután beszélgettünk arról, hogy mi valami nagyon jót kaptunk otthonról. Nekünk az anyukáink voltak testvérek, mert már az Hilda anyukája nem él. És hogy ugye mi is mindig mondjuk, hogy jaj, az anyukám így, jaj, az anyukám úgy, tehát persze mindig vannak konfliktusok, de épp ma gondolkodtunk el ezen, hogy el is pityeredtünk közben, hogy valami nagyon fontosat kaptunk, mert mind a ketten valahol magunkat annyira megtaláltuk, hogy szerettünk élni, és szeretjük azt a napi munkánkat, a napi életünket. Mind a ketten teljesen máshogy élünk, mert én nekem van családom, és én nagyon nehezen költözködnék ennyit, és nagyon nehezen váltanék. De valahol mind a ketten megtaláltuk ezt a harmóniát, ezt a magunkban és az életünk minden pillanatában szinte.
És akkor ezek szerint Hilda csak vendégszerepelni szokott Magyarországon, ahogy írtad, Klári, hogy most éppen ragadjuk meg a pillanatot. Szokott neked hiányozni?
Nagyon, igen. És nem volt ez mindig így, ennyire közel nem álltunk. Hát nyilván a kor is, hogy így belenőttünk abba, hogy most úgymond egy korosztály vagyunk, mert most köztünk 10 év van. De mondjuk tavaly és tavaly előtt volt, hogy annyira közel kerültünk egymáshoz, többször volt itt Magyarországon, szokott itt is így lakni, Gyöngyösön lakik az apukája, és akkor nála is szokott lenni hosszabb ideig, és annyira összenőttünk, hogy most mikor elment nyáron megint a Mediterránba, akkor kénytelenek voltunk utána menni, mert családostul, mert annyira hiányzott, és annyira jó is volt nála, és akkor megint kibírtuk egy kicsit egymás nélkül.
Hát akkor nézzük, Hilda, hol tettél te szert erre a bölcsességre? Hol kezdődött az, hogy egy kicsit más voltál, mint a többiek?
Hát én ezt úgy mindenhonnan egy picit, ahogy úgy észreveszem, és tudatosodik bennem is, hogy ja, hogy a más népek is élnek délen, ahol több a napsugár, világosabb, több a fény, és ahogy például egy élelmiszer volt pénztárjában, egy idős bácsi megkérdezte tőlem, ez spanyol földön volt, mikor bementem, és megkérdezte tőlem, hogy ¿cómo estás? Hogy vagyok? És akkor mondtam, hogy bien gracias. És akkor mondott egy nagyon nagy bölcsességet. Azt mondta, hogy amit az arcod mond, azt érzi a lelked. Tehát, ha én azt mondom, hogy jól vagyok, akkor én jól vagyok, mert azt már visszavetítem a belsőmre. Tehát nagyon fontos, hogy mit érzek, mit gondolok, ezt milyen szavakban adom tovább, mert így alakul a sorsom is.
Már gyereknek is ilyen derűs voltál?
Olyan voltam.
Mikor nem kezdődött, tudom. Amikor vállaltad azt, hogy nem fogsz egy olyan utat járni, mint általában az emberek?
Um, Nem is tudom, ez úgy lépésről lépésről jöhetett. Lépésről lépésre. Hát, talán akkor, amikor úgy láttam, hogy hú, többé-kevésbé úgy egyedül vagyok. Most ez az egyedül vagyok, ez olyan lehet pozitív értelemben is, és lehet olyan kis, jaj, most engem egyedül hagytak, amikor kikerültem Bécsben laktam, és szüleim itthon maradtak, család is itthon maradt, és úgy nekem kellett szervezni az életemet, hogy most hol dolgozok.
De mit csináltál Bécsben? Ja. Azért mentél ki, mert a képzőművészet érdekelt?
Nem, ez annak idején még ilyen szerelem téma volt. Nagyon-nagyon-nagyon fiatal voltam, nagyon-nagyon-nagyon szerelmes voltam, és én annak idején férhez mentem egy osztrák fiúhoz, és annak idején, amikor én láttam, hogy ez mégse egy életre szól, akkor úgy elváltak az útjaink, és akkor jött ez az egyedül maradás, ez az idézőjeles egyedül maradás, és akkor láttam, hogy hogyha én például egy utazási irodában szeretnék dolgozni, akkor én ott fogok dolgozni, akkor mondhat a szomszédnéni akármit, mondhat akárki akármit, én elmegyek arra a beszélgetésre, és én ott fogok dolgozni. És ez így is lett. Akkor jött egy olyan ötletem például, hogy spanyolul szeretnék megtanulni. Hát ahhoz mit is kell tenni, ugyanúgy, ahogy Bécsbe kikerültem, és akkor németül tanultam. Hát akkor el kéne menni Spanyolországba, ott kéne dolgozni, ott kéne élni, és az országban megtanulni a nyelvet. És akkor ez is így fonódnak a szálak, amikor az ember elhatároz valamit, hogy Spanyolországba szeretnék menni, ott szeretnék élni, dolgozni, és akkor úgy jön, úgy az ember ölébe pottyan ilyen állásajánlat például, és akkor az úgy sikerül is.
Azt is tudom rólad, hogy te nem csak önmagadat valósítod meg, az is egy jó program egy életre, ha az ember szeret élni, és nem kell azt mondania, hogy nem vagyok szabad, nem én határozom meg az életemet, de azt is tudom, hogy te segítesz másokat is, hogy te gyerekekkel foglalkozol. Ez minden pillanatában jó dolog.
Gyerekekkel foglalkozni minden pillanatban jó dolog, akkor látja az ember, hogy működik ez az adok-kapok folyamat. Ha a gyerekeknek nagyon-nagyon kifinomult antennáik vannak, ők mindent éreznek, mindent látnak, mindent hallanak, reagálnak, ahogy a Klári is mondja, tanulnak, és ez abban a pillanatban vissza is adja azt az energiát, azt a mosolyt, azt az érintést és közelséget abban a pillanatban az működik.
Na, hogy kezdődött ez? Hol tanítottál, vagy tanítasz gyerekeket is? Mire és miért?
Én annak idején, még amikor Gyöngyösön éltem és laktam, akkor még németet tanítottam gyerekeknek, és az idő folyamán mindig voltak az utazással kapcsolatban is gyerekek. Most a legaktuálisabb, legfrissebb projekt, ez nagyon messze volt, ez Afrikában. Gánában voltam februárban, és ott egy ilyen, hogy is mondják ezt az önkéntes projekt keretében, festettünk, rajzoltunk a gyerekekkel, tehát ilyen kreatív munkákat végeztünk.
Na, lépjünk vissza egyet. Miért határoztod el, hogy te most akkor afrikai gyerekeket fogsz tanítani? De te közben tanultál festészetet, vagy közben folyamatosan egész életeden át festesz mindig egy kis napsugarat?
A festés egy olyan 10 éve jött vissza az életembe. Annak idején én mindig arról álmodtam, hogy kint állok úgy a falu szélén, Mátra alján, és a kis festő állványom előtt, és festek. Kezemben a festőpaletta, és festek. Na, ebből nem lett semmi, legalábbis még eddig, majd talán olyan 20 év múlva, amikor nyugdíjas leszek akkor. Tehát festettem. Nekem a rajz és az ének volt a kedvenc tantárgyam az iskolában, és hát közben jöttek a nyelvek, az idegenforgalom, és egy olyan 10 évvel foglalkozok komolyabban a festészettel, kiállítások, tehát eladom a képeimet, és a gyerekekkel ez az ötlet, hogy én Afrikába megyek, tehát már ez a segít program keretében. Ez már annak idején eszembe jutott, amikor 25-26 éves lehettem. És ez úgy valahogy egy kicsit úgy elaludt ez a program, és most sikerült felfrissíteni. Egy ismerős mesélte, hogy ő lemegy 2 hónapra Gánába, és egyik e-mail a másikat követte, és így spontánul fonódtak a szálak.
Azt gondolná az ember, hogy ott, ahol a napi létszükséglet is hiányzik, ott nehéz egy gyereknek azt mondani, hogy most akkor az a dolgod, hogy rajzoljál napocskát, de biztos, hogy nem így van.
Nem így van. Hát igen, ez az, amikor valamit gondol az ember, és az... Egyáltalán
és azt Európában
az élet
gondolja.
Megmutatja, pontosan az élet megmutatja, hogy nem, a kreatív dolgoknak, a kreatív energiának nagyon nagy az a hatása, az áramlása tulajdonképpen, és amikor a gyerekekkel is rajzoltunk, hát ez valami csodálatos dolog volt. Mondjuk lehet, hogy azért, mert az ottani tanárok akkor annak idején még nem fektettek olyan hangsúlyt rá, hogy színek, zsírkrét, a vízfesték, temperafesték, tehát maga a technika, maga az anyagok nincsenek, mi ezeket oda vittük, rajzlaptól kezdve kis notesz, nagyobb füzet, kockás füzet, vonalas füzet, tehát ezeknek az úgymond mesevilágába bevittük a gyerekeket, és így szabadult fel ez az egész kreatív energia.
Mást rajzol egy afrikai gyerek, mint egy európai?
Tulajdonképpen, ami a természetet ábrázolja, mind ugyanaz. Tehát a komputereket nem rajzoltunk. Rajzoltunk fákat, pálmafákat, csónakot, a napocskát. Tehát volt ilyen óránk is, ilyen jellegű óránk, hogy rajzoltunk, kezdtünk rajzolni a kollégámmal, és kitalálták a gyerekek, hogy ez most mi lesz, ez most csónak lesz, vitorlával, vitorla nélkül. Igen.
Ez most csúnya dolog lesz tőlem, de azért csak megkérdezem, mert érdekel, hogy nem érezted azt, mikor eljöttél, hogy most cserben hagyod őket?
Nem, azt nem éreztem, mert gondolom, hogy visszamegyek.
Milyennek képzeljük el azt a világot? Klári tudja, hogy erről is beszéltünk a múltkor, hogy semmiféle anyagi biztonság nem garantálja a boldogságot. Lehet-e azt mondani, hogy azok a gyerekek a maguk módján derűsebbek, boldogabbak?
Bólogatok, és mondom is, hogy igen. Igen.
Jó, ha mondod, igen. Mert rádió.
De... Igen, igen. Tehát mindenféle gondolkodás nélkül, ugye most is, hogy már bólogatok, és mikor kimondom, hogy igen. Igen, természetben élnek, a természet kellős közepén, tehát ez az iskola, ahol én voltam, ez egy icipici szigeten van, majdnem, hogy elzárva a külvilágtól, tehát a szigethez nincs híd, ami oda vezet, csónakkal járnak a száraz, úgymond szárazföld és a sziget között. Természet kellős közepén, minden megvan, az élelmiszerek, a víz, a minden, ami kell hozzá, hatalmas játszótér, ahol lehet labdázni, iskola, szüleik törődnek velük, ugye a természetes módon, boldogok.
Ez nem is lenne igazán női műsor, ha nem kérdezném meg, hogy hogyan élnek ott a nők. Nyilván nem csak gyerekekkel volt kapcsolatod. Ahogy én így 5 perc alatt megismertelek, nem létezik, hogy ne kötöttél volna felnőtt barátságokat.
Nagyon érdekes, ahogy láttam, ahogy a nők, az anyák a gyerekeiket viszik magukkal. Minden nap gondoltam a Klárikára. Minden nap. hogy a kendős a kötő, igen, a kendős hordozással, és igen, valóban az iskolában is, ahol tulajdonképpen csak férfiak tanítanak, a nők otthon vannak, de ugyanúgy, ahol laktunk, ilyen kis afrikai kerek kunyhókban, ott voltak a szomszédok, illetve hát a falubeliek, és jöttek, és minden reggel, és beszélgettünk, és good morning, és bizony voltak érdekes tapasztalatcserék.
Milyenek a nők, hogy telik egy napjuk?
Dolgoznak.
Talán még többet is, mint a férfiak.
Hát én azon csodálkoztam nagyon valamelyik nap, amikor átjött a szomszédból az anyuka, mert ugye úgy él a család, hogy a gyerekek, az anyuka és a nagymama. Uh-huh. És jött az anyuka, egy ilyen hatalmas ilyen bárdnak mondanám, és kókuszdiót vágott le a fáról. És fölállt a kis székre, és úgy vágta le, szóval én csak úgy csodálkoztam, hogy hát ez férfi munka lenne, szerintem így első meggondolásra férfi munka lenne, hatalmas csatabárdal, és vágta, és hámozta, és kikanyarintotta, és lehetett inni a kókusztejet.
És ugyanúgy... Hol vannak ilyenkor a férfiak? Azt mondod, hogy gyakorlatilag egy lakásban lakik az anyuka, a nagymama és a gyerekek.
Igen.
És akkor ez egy lazább kötelék a férjel?
Szerintem, ahogy én úgy beleláttam a világukba, ez egy nem laza, tehát szorosabb. Na most a férfiak vagy halásznak, vagy kerítést építenek, vagy a ház körül tevékenykednek, igen, pontosan. Vagy pedig a közel levő faluban valahogy valamit intéznek.
Uh-huh. Ezek a nők teljesen elégedettek a sorsukkal, vagy éreztél-e olyat, hogy a pasi mondja meg, hogy neki mi a dolga, vagy ő tudja ezt magától?
Ő tudja. Ő abszolút tudja, hogy az úgy a jó, teljesen meg vannak elégedve. Tehát most egy kis pihenő közben, most egy kis munka, most egy kicsit összesöpörni, illetve már a nap kezdetekor, reggel, amikor kivirat söpréssel kezdték, és tenni egy kis főzni való délre. Megvan az állatokat megetetni, például a kecskéket, ott voltak mellettünk a kecskék is.
Ez azt is jelenti, hogy egy nő soha nincs egyedül, mert itt valami szorosabb kapcsolat lehet a nők között, mint úgy általában mondjuk nálunk. Nem érezheti azt, hogy gyesbetegsége van mondjuk. Te tudod, mi az a gyesbetegség?
Hát,
vagy amikor egy kismama egyedül van a kicsi gyerekével Magyarországon, mint egy 3 évig volt egy időszak, amikor addig igen. volt otthon, és a nők elég rosszul viselték azt, hogy csak és kizárólag a gyerekről szól az életük. Ezt hívják magyarul gyesbetegségnek, de azt gondolom, hogy ahol te éltél, ott a nők számíthatnak egymásra, és soha nincsenek egyedül a gondjukkal.
Igen, igen, ez így van. Ez így van, tehát ott nincsenek zárt ajtók, nincs úgy, hogy kerítés, és most bezárjuk, és nem jöhet senki. Tehát ott a szomszédok között, családon belül, ott mindig van kontaktus.
Vissza fogsz menni, de közben biztos van valami más terved is, és akkor mesélj még egy kicsit a külföldi útjaidról. Ezek szerint Afrikában úgy éltél, mint egy afrikai, akkor most nézzük Spanyolországot, ott meg úgy, mint egy spanyol.
Igen, ezt úgy sokszor mondjuk a kollégák között is, illetve úgy, amikor találkozunk a helyi kollégákkal, hogy a legjobb fölvenni azt a ritmust. Tehát a Spanyolországban 2 és 4 óra között siesta van, 2 és 4 óra között nincs senki az irodában akkor, akkor nem kell bemenni az irodába, akkor pihenjünk, feküdjünk le, aludjunk egy kicsit, és utána 4 órakor frissen, tehát 2 és 4 óra között van a legmelegebb idő, akkor frissen ismét elkezdhetünk dolgozni.
És mit csináltál Spanyolországban? Egyáltalán most honnan jöttél Magyarországra?
Nos, a spanyolországi Tenerife-n voltam a télen, téli hónapok, hát ez október, november, december, január volt.
De nem igazi tél.
Ez olyan 20-25 fok, napközben. Aha. 25.
Azt
és...
azért kibírnám.
És februárban volt a Gána projekt, most március-áprilisban itthon vagyok. Ez az itthon, ez Bécs, Budapest, Gyöngyös, és májusban megyek Görögországba.
De Görögországban is voltál már. Ott a festés vonz, vagy oda is segíteni mész?
Görögországban főleg az idegenforgalom. Nagyon sok turista jár Ausztriából is, Magyarországról is Görögországba, tehát itt az idegenvezetést csinálom, amit idén nagyon szeretnék összepárosítani, és ugye a kettő meg is fér egymás mellett, az idegenforgalom és a művészet, a festés.
Magyarokat is vezetsz időnként külföldön?
Időnként igen. Jönnek Bécsen keresztül, tehát a mi irodánk tulajdonképpen csak ausztriai érkezéseket fogad. Bécsből, Grazból, Linzből, Salzburgból.
Tudod, mi jutott eszembe, és most nem fogok rákérdezni, hogy milyenek a magyarok külföldön, hogy tökéletesen tudunk beszélgetni, de vannak fogalmak, amiket csak azért meg igazán, aki itt él Magyarországon. Mennyire érdekel, hogy mi folyik itthon nálunk? Ma, most itt mitől nyavajognak az emberek, vagy mitől bosszankodnak? Klárin keresztül biztos kapsz egy csomó információt.
Már amennyit én is érdeklődöm az ilyen a nyavajgások iránt, annyit biztosan, de...
Na most a nyavajgás téma, ez nagyon érdekes, ez egy ilyen kötőszó is lehet a következő témába, hogy a nyavajgást hoz. Tehát az saját maga hatványozza magát, ugyanúgy, mint a mosoly is. Mosolyt hatványoz, tehát ha én rámosolygok, legyen az egy kis gyerek, egy szupermarket eladója, vagy bárki legyen, ő vissza fog mosolyogni. Ha valaki nyavajog, akkor lehet, hogy a másik ember, ha ugyanolyan hullámhosszon, ugyanolyan húron pendül, akkor nyavajogni fog. Ha nem, akkor zárja a témát, akkor váltja a témát. Uh-huh. Ez egy ilyen akció és reakció. Na most én, visszatérve a kérdésre, hogy mennyire érdeklődöm, én inkább a családomról érdeklődöm, hogy mi van velük, mi történik velük, mi történik a Julcsival, mi történik a Klárikáikkal, az apukámmal, tehát most kimondom ezt a szót, hogy a politikát nem. Tehát én, ha konkrétan nem tudok segíteni, nem tudom megváltoztatni, hogy azzal a pár alkalommal, amikor idejövök, nem fog menni, akkor váltsuk a témát, és fordítsuk arra, hogy tavaszodik, rügyeznek a fák, nőnek a tulipánok, és szép az élet.
Van valami... konkrét filozófia, amit te elsajátítottál, vagy ez teljesen a saját bölcsességed?
Rengeteg könyvet olvastam, és most hozzáteszem azt is, pedig ezt így megint nem lehetne beskatujázni, hogy egyik napról a másikra nem fog senki megváltozni. Lehet, tehát nem zárnám ki, lehet, hogy azt mondja az ember, hogy én most fölébredek, és egész nap boldog leszek, és csak a szépet látom, tehát ezt lehet csinálni. Nekem azért egy pár évbe beletellett, tehát én olvastam mindenféle bölcs könyveket, és úgy lépésről lépésre, hogy látom, ahogy tapasztalom, hogy ez tényleg működik. Ez tényleg így van. Tehát a mosoly mosolyt hoz. Így leegyszerűsítve. Tehát a szép gondolat, ha én csak a széppel foglalkozom, akkor csak szépet kapok. Márpedig, ha szépet kapok, akkor az nekem is jót tesz.
Nagyon mosolyogsz. Ezek szerint nem először hallod, Klári.
Hát így van. Sőt, erről mi nagyon szoktunk nagyon jókat eszmét cserélni ezekről, hogy és amit most mondtál, azt melyik könyvbe olvastam, és tényleg, és hogy volt, és mint volt. És például itt Magyarországon van, nem tudom, hogy te ismered-e a Csendó. Nem ismered? Na, őt is nagyon majd ajánlom a hölgyet a figyelmedbe, majd azt megbeszéljük, de Csatos Ilonának hívják, elnézést, hogy így reklámozok is, de ő neki most meg is jelent egy Vedd észre című könyv, amiben gyakorlatilag nagyon hasonló, és nagyon sok jó gondolat van, és nagyon sok jó tanítás, vagy akárminek nevezhetjük, és hát ez az, amire, hogy ő is magától jött rá, össze lehet szedni, lehet olvasni egy csomó mindent, de azt hiszem, hogy mindenkinek magában kell leszűrni, és magába kell az ő életére ráhúzni ezeket a gondolatokat, és megtapasztalni, hogy mi az, ami ebből működik, és hát nekem is működik, tehát, hogy amikor csodálkoznak, hogy például anyukám volt, hogy rákérdezett konkrétan, hogy de te miért vagy mindig ilyen vidám? És mondtam, hogy hát de most miért sírjak? Tehát, hogy oké, lehet, nekem is van problémám, nekem is vannak olyan dolgaim, ami valamelyik nap is a munka miatt elsírtam magam, tehát van így, hogy bestresszel az ember, de 5 perc múlva elmúlik, mert arra gondolok, hogy oké, meggyógyul, vagy valakivel megosztom, például most a Hildike, hogy itt volt nálunk, nagyon segített nekem ebben, hogy akkor mondta, hogy jó, akkor ezt hagyjad, ugor, de hát majd lép tovább, és igen, ehhez kell segítség, és igazándiból nagyon egyetértek azokkal, amiket ő mond, mert nekünk is működik, máshogy, de működik.
Hilda, azt szeretném még valahogy kiszedni belőled, hogy mit csinálsz azokkal az emberekkel, akik másmilyenek, de előtte egy kicsit zenélünk, hagyok neked gondolkodási időt, egy szabad nem lehet, és elmondom még egyszer a telefonszámainkat. 489-09-99, 0630, 228-98-00. Wow. nagyon szomorúan vette tudomásul, hogy vége a zenének, de hát ha, csak vicceltem, Marci, hát ha lesz még idő a végén és egy kis zenére, most viszont sajnálnám az időt tovább. Ott tartottunk, hogy mit kezdesz, Klári és Hilda természetesen a vendége, Hilda, mit kezdesz azokkal az emberekkel, akik nem a pozitív energiát, nem az odafigyelést, nem a derűt, nem a napsugarat sugározzák felét, hanem mintha taszítanának, akkor azokat kikerülöd? Nem lehet mindig mindenkit kikerülni.
Ez így van, nem lehet kikerülni, nem is akarom kikerülni, hanem beviszem a napfényt az életükbe, mert aki az mások életében napfényt csempész, az maga is sütkérezik benne. Tehát...
Mindig elfogadjuk a napfényt. Annyira rossz napunk nem lehet.
A jó dolgokat elfogadják az emberek. A jó dolgok természetes dolgok. És minden, ami természetes, az jó. Tehát mi azért vagyunk ezen a földön, hogy mosolyogjunk, nevessünk, vidámak legyünk, boldogok legyünk, nem pedig azért, hogy szomorkodjunk. Tehát ez egy természetes állapot. Nézzük meg a gyerekeket. Gyerekek nevetnek, szaladgálnak, mosolyognak. Így születtek.
Bocsánat, itt hozzáfűzném, és sose csinálnak olyan dolgot, legalábbis maguktól, amit unalmasnak tartanak, vagy amit nem szeretnek. Tehát ők magukat nem kényszerítik olyan helyzetbe és olyan dologba, ami... Tehát, hogy annyira a gyerekektől annyit lehetne tanulni.
De hát nem ezt hívják szabadságnak?
Igen.
Hogy nem csinálok olyan dolgot, amit nem szeretnék?
Pontosan.
Meg hát, ha már itt tartunk, akkor a gyerek szándékosan nem is akartam másnak rosszat.
Pontosan.
Így van. Így van, ha ő ezt nem látja, tehát hogy nem másolja valahonnan, akkor abszolút.
Vagyis akkor mindez tanulható.
Pontosan.
Hogy?
Emlékezzünk arra vissza, hogy milyen volt régen, amikor kicsik voltunk. Amikor az óvodában játszottunk, szaladgáltunk, a homokozóban, a mászókán, amikor ezeket csináltuk. Most az, amikor felnőttek lettünk, meg kellett tanulni ilyen-olyan dolgokat, ami komoly, szigorú, követni kell ezt és ezt a példát, és valahogy ránk ragadt. Ránk ragadtak ezek a dolgok. Most ezt úgy le kéne hámozni. Meggondolni, hogy na akkor most üljünk le, ígyunk meg egy csésze teját, ígyunk meg egy kávét. Gondoljunk bele, hogy mi a jó, és mi a nem jó. Gondoljunk bele, és érezzünk bele, hogy jó munkahelyen van nekem. Jót tesz nekem ez, és ez, és ez, és ez. És szelektáljunk. Ami nem jó, attól köszönjünk el, és fogadjuk be a jót.
Tudod, az lett volna erre a reakcióm, hogy mondd ezt egy munkanélkülinek, de hát te hiteles vagy, mert te munkanélküli is voltál.
Igen, igen, pontosan akkor is le lehet ülni egy csészeteához, vagy egy kávéhoz, vagy akárhogy, és meggondolni, hogy mi az, amit tudok, mi az, amit szeretek csinálni, mi az, ami örömet hoz nekem, mi az, ami jót tesz nekem. Magunk elé teszünk egy papírt, felírjuk, és biztos vagyok benne, hogy van legalább 5 ilyen dolog, amit föl tud írni az ember. Na most ebből az 5 dologból már lehet kombinálni. Tehát ha azt csinálom, amit szeretek, az csak jó lehet.
Igen, tulajdonképpen akármilyen munka, ha azt kedvetlenül végezzük, abból nem sok köszönet lesz. Ezt megfigyelhetjük akárhol. De amikor elkezdtél festeni, akkor már tudtad, hogy ebből meg is lehet élni? Hiszen felsoroltad az 5 dolgot, hogy te ezt szereted. Biztos-e az, hogy ebből kenyér is lesz?
Igen.
Igen?
Igen.
Miért?
Mert abban már, tehát van egy olyan mondás is magyarul is, hogy szívvel lélekkel csinálni valamit. Ez az. Tehát ha szívvel lélekkel csinálok valamit, szeretem a munkámat, akkor az egy, ez egy olyan adok-kapok körforgást hoz. Tehát amit én beletettem a szeretetemet, abból jön vissza, amit én szeretnék kapni.
Milyen kár, hogy ez rádió, milyenek a képeid? Az a kép, amit az ember azért tesz ki a falára, hogy boldogabb legyen?
Igen, az én festményeimben dominálnak a sárga, narancssárga és piros színek. Ezekkel a színekkel adom vissza a nap azt a fantasztikus energiáját, amit ilyenkor is tavasszal így éhesen, amikor megyünk ki a természetbe kirándulni, a teraszra kiülünk, hogy érezzük a napnak az energiáját, ezt a bizonyos D-vitamint, ami nagyon fontos a szervezetünknek. Tehát vizuális élményként, ha az ember például a nappali szobába, vagy a hálószobába, vagy bárhová a házban, felakasztanak egy ilyen képet, egy ilyen festményt, akkor az úgy áramlik is vissza.
Ne haragudj meg, de ezt se állom meg, hogy egy ilyen erős nőhöz vajon mit szólnak a férfiak?
Hát attól függ, hogy milyen
erős férfi.
Igen. Attól függ, hogy milyen férfi.
Neked milyen férfiak tetszenek?
Erős. Erős, de ugyanakkor azok is, mindenképp, hát jó, azok is, akik szeretik a szépet, és elfogadják azt a szépet és jót.
Hol lehet ilyen férfiakat találni?
Bárhol. Bárhol lehet. A föld minden pontján. Igen, például a Klárikának is. A férje szereti a szépet és jót, és hát fontos, hogy hát ez a, most használom megint azt a szót, hogy hullámhoz. Tehát szeresse az a férfi is azt, amit én szeretek. Azt a pozitív.
Te türelmes vagy megismerni egy másik embert, vagy azonnal akarod érezni a közös hullámhosszot? Adsz nekik időt?
Igen, ez is érdekes, ugyanis érdekes kérdés. Azt látom, hogy lehet érezni rögtön, amikor találkozik az ember valakivel, hogy igen, ő fogadja ezt a hullám, ugyanúgy, mint a rádió hullámokat is, hogy átmegy ez a gondolat, ez az érzés, ugyanakkor idő is kell hozzá. Tehát amíg megismer valaki valakit, és akkor látják, hogy egyforma az értékrendszerünk, ez is egyforma, ebben is egyetértünk, együtt gondolkodunk, érezzük egymás gondolatait, látjuk egymás gondolatait, és akkor is, ha több kilométer van közöttünk, akkor is szinte egyre gondolunk, és egyszerre nyúlunk a telefonhoz, egyszerre írjuk az e-maileket. Igen, ez így működik.
Mivel már nagyon kevés időnk van, most már muszáj a jövőről is mesélned egy kicsit. Eltelik ez a szép ünnep, itt hagyod Magyarországot, Kláriékat, és hova indulsz el?
Május közepén Görögországba megyek, és ott az idegenforgalomban ismét, tehát idegenvezetéssel fogok foglalkozni, festeni fogok, és egy könyvet írok.
Na, erről a könyvről mesélj. Ez a könyv miről fog szólni?
Ez a könyv arról szól, amit most is úgy próbáltam ecsetelni a témát, hogy legyünk boldogok, hogyan is vezessük a saját életünket boldogan, hogy minden a, majdnem minden a mi kezünkben van. Mi döntünk, mi irányítjuk, hogy merre is menjünk, merre haladjunk. Ez egy ilyen napocskás, pozitív életmódról fog szólni.
Hogy képzeljük el ezt a könyvet? Nekem nagyon nem tetszik a Hogyan legyünk 5 perc múlva boldogok című sikerkönyv, amivel tele van a könyvesbolt.
Pontosan
nem mondd,
erre
hogy ilyen
gondoltam
lesz.
Én is, hogy igen, már a, tulajdonképpen már a csapból is az folyik, hogy pozitív, pozitív, pozitív.
Igen, és mégse pozitív.
Én azt szeretném, úgy akarom ezt átadni a nagyvilágnak, illetve a magyar nyelvű és német nyelvű közönségnek, ez két nyelven fog íródni ez a könyv, hogy ez átmenjen, tehát a tudatos. Én ezt a pozitív szóhasználatot inkább a tudatosra módosítanám, tehát érezzünk bele saját magunkba, és úgy döntsük, hogy úgy döntsük el, hogy mit szeretnénk csinálni.
Ez olyan könyv lesz, amiben lesznek a festményeid is?
Igen, illusztráljuk a könyvet, azért mondom többes számban, mert egy nagyon kedves újságíró barátnőmmel közös produkció lesz, illusztrációkkal. Én nagyon szerettem, amikor kicsi voltam, így ugyanúgy visszagondolok az én gyerekkoromra, a képes mesekönyveket. Amikor a mesékhez ott voltak a színes képek. És a festményeimmel illusztráljuk, illetve fotókkal.
Azt ugye tudod, hogy legalábbis itt Európában ez nem egy olcsó mulatság. Gyűjtögettél, kuporgattál?
még nem. De majd megoldódik.
Ez is megoldódik.
Igen.
Amit nagyon akarunk, az megoldódik, igen, ezt tanultam tőled, máma. Igen. Viszont arról még nem beszéltünk, hogy amikor festesz, akkor minden más eltűnik körülötted? Mert van egyszer egy idegenvezető foglalkozásod, van egyszer egy művészi életed. Hogy tudod a kettőt úgy összekapcsolni, hogy akkor legyen ihleted, mikor ráérsz?
Mivel mind a kettőt nagyon szeretem csinálni, összefér mind a kettő. Tehát, ha én belegondolok, régebben nagyon sokszor azt gondoltam, hogy az egy napnak a 24 órája nekem kevés. Ezt át kell megint fordítani egy olyan tudatos nyelvre. A napnak 24 órája van, tehát abból kell gazdálkodni. Abból akarok gazdálkodni. Tehát minden, amit szeretek csinálni, az meg is fér egymás mellett.
Azt hiszem, ez lesz az utolsó kérdés, de először Kláritól kérdezem meg. Hildát, hogy képzeled el 20 év múlva?
Hú, de jó kérdés. Hát biztosan valami tengerparton és napos helyen, hát igen. És vagy tanít, vagy nagyon ilyen karitatív munkákat fog végezni, mint ez az afrikai például. És én azt is el tudom képzelni, hogy gyerekek körében, és vagy olyan felnőttek körében, akik fogékonyak erre, hogy hiányzik nekik valami, és azt ő át tudja adni, és arra ők fogékonyak is, és hajlandóak ezt befogadni, és vidáman mindenképpen.
Ilda, és te hogy képzeled magad?
20 év múlva? Ezzel még soha nem gondolkoztam.
Nekem is váratlan volt.
Soha nem gondolkoztam, mert a mában élek, ami biztos, a jövőmet fényesnek és boldognak látom, és mivel továbbra is a szeretetemmel, a foglalkozásaimmal az élet szépségeit hirdetem. Tehát igen, ahogy a Klárika is mondta, a tenger az a közelemben lesz. Helyesbítek a víz, tehát legyen az folyó vagy tópart, lehet, hogy a Balaton partján fogok timbes, dombos kis tanyán élni, vagy egy szállodát vezetek, vagy egy kis vendégfogadót, ahová az emberek jönnek üdülni, nyaralni, szépre és jóra vágyni, hogy azzal töltődjenek fel. Talán, illetve lehetséges, biztos is lehet, hogy festés, tanfolyamokat fogok szervezni gyerekeknek és felnőtteknek, nyelvtanfolyamokat fogok szervezni. Minden, ami szép és jó, az fog körülvenni.
Ugye azért azt tudjátok, hogy a ti kettőtök kapcsolata az egy kincs a mai világban.
Igen, tudjuk. Igen, tudjuk, és nagyon, nagyon boldogok vagyunk, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ez így van.
De hát ez biztos, hogy nem magától van így, egy kapcsolat magától nem működik. Azt működtetni kell, igen, vagy az, tévednék?
Az magunktól működik így, ahogy
igen,
mondod.
Igen, ez többnyire ilyen kettő. Kettőnál a vásár.
Így van.
Így van. Nem felejtettél el egy darab magyar közmondást sem. De mit tesztek azért, hogy ez megmaradjon? Nyilván mind a kettőtöknek nagyon fontos, de hol egyik, hol másik?
Igen, és folyamatosan kontaktban vagyunk, tehát telefon, SMS, e-mail, amikor ő elmegy a világ végére, akkor ott izgulok, hogy most mikor fog írni, majd jön egy vadidegen számról egy SMS, hogy jól vagyok, minden rendben, puszi, de semmi aláírás, remélem ez a Hildike volt, és nem rabolták el sehol Afrikában. Úgyhogy vannak ilyen izgalmaink, és akkor van, amikor nagyon kellemes, és tudunk utána menni, és meglátogatjuk, és akkor megint így feltöltődünk mind a ketten, és akkor nagy sírások közepette bírunk csak elválni egymástól, és aztán megint, hát kibírjuk ezt a pár hónapot, akkor írunk egymásnak meg.
És ehhez hozzátenném, hogy van még egy olyan kommunikációs módszerünk is, ami nem a technikával van összekötve. Ezt én úgy nevezem, hogy telepátia.
Igen.
Ez akkor szokott megtörténni, amikor én épp telefonon akarom hívni a Klárikát, és akkor...
És én szoktam megelőzni.
És akkor így egymásra most gondoltam rád, hívlak, szóval ez még egy olyan fantasztikus dolog a világon, amikor az emberek úgy kommunikálnak, mint régen. Gondolnak egymásra, és az működik.
Klári, te szoktad azt érezni, hogy nem vagy egyedül, mert valahol a világban ott van egy Hilda?
Hát nekem nagy szerencsém van, mert nekem a férjem is, mint mondtam, ő egy ilyen nagyon jó ember. Szépre jóra és erős ember, és ő egy ilyen nagyon, nagyon társam nekem. Tehát nekem itt is mindig van, de igen, tehát azt például szoktam érezni, hogyha bárhol van és megyünk utána, akkor ott minket semmi baj nem érhet, mert ott van a Hildike, és ott biztosan, hogy és nekem az anyukámmal is nagyon jó a kapcsolatom, tehát nekem én is egy ilyen szerencsés ember vagyok, vagy magam vetítem ki, és visszavetül, de nekem így igazándiból több emberem is van így a világban, aki miatt nem érzem egyedül magam, de feltétlenül a Hildike az egyik nagyon fontos ember az én életemben.
Mosoly, ezzel telt el 55 percünk. Azt néztem, hogy ti se és én se hagytuk abba a mosolygást. Már csak annyit kérek tőletek, egyrészt azt, hogy majd szeretném látni a könyvedet, Hilda, másrészt, hogy még egyszer mutatkozzatok be, hogy a hallgató tudja, hogy kit hallott, és elköszönünk gyorsan.
Hát szervusztok, lányok, én Fekete Klára voltam.
Én pedig Nagy Hilda.
Én pedig Csap Ágnes, és technikus kollégámmal együtt köszönjük a figyelmet. Szerbusztok, kedves lányok, viszont hallásra, uraim!
Önök a Civil Rádiót hallják.
Reklám következik. érkezik.
Millió kedvenc gasztromagazinja magyarul. BBC Good Food. Kitűnő receptek, lenyűgöző fotók, külföldi és hazai sztárséfek. BBC Good Food. Világkonyha minden hónapban. A második szám már kapható. Mindössze 695 forintért keresse az újságárusoknál.
Ez reklám volt. Ha nekünk adja adója 1%-át, műsorformájában visszaadjuk. Az előre kitöltött nyilatkozatokat elküldjük önnek postán vagy e-mailen a megadott címre.
Mit jelent számomra ez a zene? Az elmúlt 15 évet, másfél évtizedet az életemből. Azt gondolom, hogy az elmúlt 15 év alatt, több mint 15 év alatt annyira az életem részévé vált a rádiózás, hogy jelen pillanatban el sem tudom képzelni a szombatjaimat, a szombat délutánjaimat, anélkül, hogy itt a civil rádióban lennék, és a kultúra különböző területeivel ismertetném meg a hallgatóinkat. Az életem részévé vált a rádiózás, az életem részévé vált a kultúrkoktél szerkesztése és műsorvezetése. Remélem, hogy még nagyon sokáig leszünk ezen a frekvencián, remélem, hogy még nagyon sokáig működni fog a civil rádió, és itt leszünk együtt önökkel.
Kérjük, segítsen ön is, hogy a civil rádió fennmaradhasson. Minden további részlet weboldalunkon www.civilradio.hu. Kattintson a képre, vagy hívjon bennünket a 489 09 97-es telefonszámon.
Lájkolsz?
Lájkollak!
Lájkolj bennünket te is!
Ajánljuk magunkat! Műsorajánlóink következnek.
Pony Jazz. Világra szóló magyar jazz felvételek a közelmúltból. És egy kicsit a távoliból is.
Pony Jazz. www.civilradio.hu. Harmónia Rádió műhely. Szerkeszti és vezeti Tallér Gábor. A Pony Jazz csütörtök este 9 órakor hallható az FM 98-on. Magunkat ajánlottuk.